Love.
Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Farsangi családi nap a Várkert Bazárban. Holnap 10 órától este 6-ig. Várkert Bazár rendezvényterem. Zenével, mesével, bábszínházzal és interaktív játékokkal várja a családokat a Várkert Bazár Farsangi családi napi. Az egész napos rendezvényen programok többsége ingyenesen látogatható, a farsangi hangulatot pedig jelmezes mulatság, kreatív foglalkozások és közös élmények teszik teljesség. A nap kiemelt eseménye az Apacuka együttes farsangi koncertje, valamint a Kabolca Bábszínház Vitéz László előadása. A szervezők változatos minden korosztály számára élvezetes programokkal készülnek, zenés, interaktív mesejátékokkal, cirkuszi élményekkel, kézműves foglalkozásokkal és játékokkal. Tehát holnap egész napos farsangi program a Várkert Bazárban, főleg gyerekeknek. Petrás Mária Csángóföldön, Diószén, Románia született. Ő most már Kossuth Díjas népdalénekes, keramikus, az MMA rendes tagja, és tagja az Olasz Katolikus Művészek Szövetségének. Csángóföld műveszülők gyermekeként 1957-ben Moldvában, Csángószénben született. 8 voltak testvérek, Diószén elemi iskolájában elvégezte a 10 osztályt, majd 7 faluban folytatta tanulmányait egy szakmunkás képzőben, amelyet kitüntetéssel fejezett be, mint elektroműszerész. 75 és 78 között Brassóban képzőművészeti népfőiskola grafikai szakán kezdett el tanulni, majd felsőfokú tanulmányait Magyarországon folytatta, 91-től 95-ig a Magyar Iparművészeti Főiskola keramikus szakán, majd utána keramikus mesterképzőn Kecskeméten. 2001 óta lakik Pomázon, ahol saját műtermében dolgozik. Elsősorban figurális kerámiákat készít, biblikus témájú domborműveiben, szobraiban a Csángó falvak imái és énekei elevenednek meg. Jellegzetes kerámiáit számtalan kiállításon csodálhatták az érdeklődők bel- és külföldön. Csángók a Kárpátoktól keletre elsősorban Székelyföld szomszédságában, de attól különváltan élő népcsoportok. Ismeretes a gyimesi, a dévai, a hétfalu is csángók, de elsősorban a moldvai magyarokat nevezik csángóknak. Petrás Máriával beszélgetek.
Elején mindig avval foglalkoztam, hogy az, amit én gondolok, hogy kell közvetíteni a régi világról, a mai világnak, azt én, ha tudom, akkor legmagasabb fokon tudjam közvetíteni. Nekem ez volt a legfontosabb. Engem inkább az foglalkoztatott, hogy azt a csodálatos erőt, ami volt azokban az emberekben, és az én gyermekkoromban, azt, tehát ha tudok valamit abból átadni. Csodálatos világba születtem, 8 testvér vagyunk, én vagyok legnagyobb. Én a jó oldalát látom. Nagyon picike gyermekkorom, az ünnepekre emlékszem a legjobban, de minden nap a kis arra készítették fel azt a világot. Nagyon kicsi gyermek voltam, mikor mentünk mondjuk a mezőre, és akkor kellett vigyázok egy szomszéd gyerekre, az én testvéremre, mindig volt egy kicsi buba, 2-3. Mi 2-3 évente jöttünk, 8 gyermek egymás után, aki a minden szomszédunknál és minden rokonunknál Csangónál ugyanez volt. Mentünk a mezőre, akkor vitták minket is, vigyázunk a kisebbre. Még a főúton se volt, a utó nem volt áram, hogy jött egy első, akkor patakakat csináltunk, akkor nagyobbak voltunk, 6-7-8 éves, akkor már küldték a bárányokkal. Ha tél volt, és édesanyám font vagy szőtt, akkor kellett segítkezni hozzá.
Miért nem sző?
Én, mert én kicsi gyermekkoromból mindenki, és én is tudtam, hogy van rajztehetségem.
Akkor bátorították?
Nem. Az én pici gyermekkoromtól, ameddig én felnőttem, hogy 8., 9., 10-es lettem, teljesen átváltozott az a világ. Én 57. januárjában születtem, 62-ben volt ez a TSZ-esedés, és ezt követte végig 68-ban, ott is oda jutottak, és aztán 72-ben jött egy olyan rendelet, hogy 10 osztályos lesz az általános, ez 72-ben jött, és én szülőtermelőnek, szóval semmi kilátás nem volt otthon, hogy tovább tanulni semmi, és akkor én úgy gondoltam, hogy szülőtermelő leszek. Imádtam a szülőt, mai napig látszik a kertembe is. Így mindjárt 8 osztály után jöttek buszok, még az iskola kezdés előtt, és elvitték az összes fiút az falunkból. 2 nyomorék maradott. Elvitték Balánbányára, egy szakiskolába, tanuljanak tovább, és Bukarest mellé Kölugerénbe. És akkor, mikor befejeztük a 10 osztályt, akkor mondták, hogy lányok is el kéne menjenek valahol. Akik jobban tanultak, én el sem mertem mondani a szüleimnek, de annyira akartam, még imádkoztam is, hogy és akkor édesanyám elkísértek oda engem ebbe a iskolába, elektrotechnika szakra felvettek. Én nagyon féltem, hogy édesapám ki fog venni az iskolából, emiatt nagyon tanultam. Országos versenyen is kaptam elhelyezést, első hely is volt. Annyira tanultam, hogy ha édesapám mégis eljön, hogy kivegyen, akkor lebeszéljék. És egy év után akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen nem is tudom, hogy miért vagyok itt. Addig is tudtam, hogy én szépen rajzolok.
És akkor hogy jött ebből Brassó?
Úgy jött a Brassó, hogy én még a brassói templomba is bejártam. A fekete templom felé, ahogy megyünk, jobb oldalt a hosszú utcába szálltam le a trolléról, és egyszer csak ott a sarkon, és látok ott egy plakátot, hogy művészeti népfőiskola. Gondoltam, be is megyek. És akkor miután végeztem a szakiskolát első évem után. Ez 75-ben volt. Bekopogok oda, egy szemüveges, szakállas férfi fogadott engem, Klement Béla, grafikus tanár. Olyan kedves volt velem, és mondtam, nagyon szeretnék ilyen irányba, és akkor ő azt mondta, ő beszél az igazgatóval, hogy soron kívül levizsgáztat engem. És akkor kaptam egy feladatot, a mai napig emlékszem, egy ilyen csendéletet kaptam, megcsináltam, és felvettek. És 3 évig oda jártam minden áldott este, oda jártam, és 10-essel végeztem meg Klement Béla osztályába. Milyen technikák voltak, mindent, a fotózástól végig minden technikát megtanított velünk.
Akkor ebből hogy jött a kerámia?
Ebből nem jött a kerámia, mert azt a férhez mentem. Igen, 77-ben, amikor megszületett a fiam, akkor fejeztem be ezt az iskolát. És azt felvételiztem Kolozsváron, de ott elképesztő felkészültek voltak, nagyon sokan is voltak. 6-ot vettek fel egy évbe, úgy szenvedtem magam, de én grafikáztam. Volt ott egy színjátszó csoport, egy ilyen amatőr hétfaluba, annak csináltam a díszleteit, plakátokat, színház, Samuel Beckett volt plakát kiállításom. Egy fesztivál volt, egy országos, és annak arra én is pályáztam, és kiderült, hogy első díjat kaptam. Én festettem, üvegre festettem, szentkép is, hát sok mindent, amit csak tudtam. Beláttam azt, hogy tovább lépni nincs lehetőség, de én csináltam az én dolgaimat, én magánosítottam magamat. Egy lehetőség volt akkor, úgy hívták, hogy 7-es törvény, és akkor én is ilyen japán hangulatú ilyen virágokat festettem fára. Volt ilyen népművészeti, de én azt nem bírtam, mert az olyan nagyon gics irányába. Én nagyon szerettem akkoriba, nekem Rembrandt volt akkoriba a példaképem, vagy, mert ő a lényeget mindig ki tudta venni. Akkor nagyon tetszettek a lengyel grafikusok, még a lengyel plakátművészet
óriási, egy egész fontos fantasztikus hanggal.
Igen, és épp plakátokat is csináltam én. Gólyát is, de gólya a művészetéhez, mert az ember akkor úgy vette meg a könyveket, még a lemezeket, ahogy volt lehetőség.
Ez hol volt helyen?
Ez Hétfaluban. Ez végig Hétfaluban. Volt egy baráti körünk is, egy abba baráti körünkben volt az is, aki a színházat csinált, egy amatőr színház, de abba a körbe ilyen három nemzetiségű baráti kör, a mai napig tartom párral a kapcsolatot, és egy díjat is kaptam Brasóba, attól a világtól. Ott volt festő is, volt fényképész is. Abba a kis körbe az olyan volt, mint egy kicsi ablak a világhoz, mert mindenki valami információval jött. A Borgesnek a filozófia, ne fény másolva előadásai. Én akkor hallottam. Kahlil Gibran, hogy ejtik a Ora bírónak a proféta, még ezeket lefény másolva kaptuk meg, és egy picit ki tudtunk nézni a világba, hogy mi van. És az a baráti kör nagyon jó volt. Verset is írtam akkor, mert én csináltam a grafikáját, volt a hangulatok, volt egy ilyen kis folyóiratunk, és néha ilyen haiku szellembe írtam verset.
Lehet idézni egy haikut?
De ez lefordítva van, szóval nem annyira stimmel, mint luxuriáns gondolatok. Őserdőbe a gyökereket úgy hívják, hogy luxuriáns. És ha rikoltak, ki hallaná meg. És keveset írtam, csak úgy, hogy nekem is volt néha kedvem. Volt egy olyan versem, most csak így lefordítom, így ha akarsz hallani madár éneket, akkor ültess egy fát, és ezerét fogod hallgatni. A lényeg erről szólt, hogy ha valamit szeretsz, akkor ezer kicsi dolgot kell tenni azért, hogy az megvalósuljon.
Hétfaluból hogy jött a főiskola Budapesten?
Iparművészeti főiskola. Változás után 90-ben akkor már megvolt ez a műhelyem. Méhészkedtem is, két dolgot csináltam, mert nekem ott két gyermekem, még testvéreim is voltak nálam. Egy-két-három testvére, kettő mindig volt nálam.
Anyagilag is kellett, hogy segítse őket.
Persze, én feltaláltam magamat, mert még mezőn vettem egy hektárt, volt lehetőség olyankor, hogy kiveszünk krumplit, hogy megdolgozzuk, kiszedjük, és kaptunk 15%-ot belőle. Szóval nekem annyi krumplim volt, hogy kamionval vittem haza a szüleimhez. Több lábon kellett élni. Én annyira örventem, hogy végre megszűnt az a világ. Én nem is csináltam útlevelet magam. Mindenki ment a világ, és kiderült, hogy lesz egy csángó eszejövet elő. Sepsiszentgyörgyön, és én arra elmentem, és minden héten voltam ott az elején valami találkozó. Én erre jártam rendszeresen, akkor megismerkedtem sok csángóval is. Mi Hétfaluban éltünk, négy testvér Sepsiszentgyörgyön volt. És találkoztam Nisztor Tinkával, ő néprajzot végzett ki. Nisztor Tinka mondta nekem, gyere fel ide a színházhoz. És tőle kaptam egy könyvet, Rezeda, Domokos Pál Péter bácsiért. Fénymásoltam belőle, mai napig megvan a fű. Ott találtam meg, Hidló végén, Padló végén, az én szülőfalumból vette fel. Domokos Pál Péter bácsi az én szülőfalumból gyűjtötte ezt. Annyira megérintett engem, hogy én készítettem rajzokat a Rezeda gyűjtéshez. És aztán akkor én hoztam a rajzokat a Rezeda gyűjtésem mellé Péter bácsinak, és akkor többünket meghívtak a rajzok kapcsán is, de hogy nem akarunk-e tovább tanulni, de 12-en jöttünk tovább tanulni. Én úgy éreztem akkor, hogy Isten ajándéka nekem, már el is voltam rég válva. Két gyerekem, jó, akkor nagy nehezen tudtam hozni a gyermekemet, és nem úgy, ahogy én gondoltam, de nem volt olyan egyszerű, de végigjártam az előkészítő intézetben, meghívtak egy évre. Ott tanultam megírni, olvasni magyarul, amennyire lehetett egy év alatt, és minden este mentem Dörnyei Lászlónál magyar művészet történelmet egyetemeset is, és Benedek Gyuri festőművészhez jártunk a vasutas körbe rajzolni, és felvételiztem rendesen. Az iparművészeti főiskolára kaptam lehetőséget. Aki jött, hogy megnézze a rajzainkat, egyik Csekovszki Árpád volt. Isten nyugasztalja, egy csodálatos tanárom volt nekem. Én voltam az utolsó tanítványa.
De hát ez egy másfajta anyag.
Felvételiztem, és az első évben de nagyon sok technikával megismerkedtem. Az alapképző év elképesztő volt nekem. A formaton, a szinton, és itt ismerkedtem meg én a mintázással. Ez olyan volt, mintha már egyszer már tanultam volna. Akkor én eldöntöttem ezt akkor az első évben, hogy ha grafikát én tanultam már Klement Bélától, mindent, ami tartozik a grafikához, ehhez az új világhoz már sok közöm nincs. Annyira megszerettem, hogy ez is megerősített abba, hogy akkor kerámia szakra át fogok menni, ahol tudom hasznosítani. Az se volt olyan egyszerű, mert kerámia szakon azt akarják, hogy edénykéket, a 1505. nem tudom hány edénykét csináljon meg. A másik dolog, más a gondolkodásom, ez a mintázás, a végig kellett csináljuk. Én ilyen nagy egész alakokat egy az egybe, és aztán a második év után már is kellett gondolkodni a diplomamunkán. Én akkor mindenképpen szakrális témát fogok, mert otthon nálunk volt egy neogot betontemplom, és annak még nincsenek oltárképei. Gondoltam én így naivan, 90 után az egyház szobos el velünk, akik ilyen magyar útra indultunk.
Átkerült egy, bocsánat, hogy ezt mondom, de egy teljesen más kultúrájú világba.
Ez nagyon jó ez a kérdés, mert átkerültem. Egy festő fest egy képet, nem? És aztán eltávolodik a képtől, és messziről nézi meg. Így történt velem is, hogy én eltávolodtam attól a világtól, amely engem felnevelt, és ahogy távolodtam, egyre jobban láttam, hogy mi van, mi volt az én gyermekkoromban, és az egyik dolog. A másik még az volt, hogy én nem Magyarországon járhattam iskolákba, nem Erdélyben, mert Erdélyben jártam egy szakiskolába, általános iskolámat otthon végeztem. Teljesen román iskolába. Hát mi beszéltük a nyelvújtás előtti nyelvet, de iskolába csak románul. Itt az ember érzi azt a űrt, ami még szerencse, hogy iparművészeti főiskola. És akkor nagy szükségem volt arra, hogy előhozzam magamból azt, amit én tudok, és aminek köze van a magyar kultúrához. Mert az régi magyar kultúra, abban nőttem fel, és ahhoz kellett nyúljak, amit nem iskolába tanultam. Óriási tudása volt az életnek is. De azt nem iskolába tanultam, és akkor így én mindenféle kurzusokra jártam. Munkahelyem is volt az elektromos műveknél, grafikusként felvettek, Kolos Zoli bácsinak köszönhetem. Írtam ilyen gotikus, betűs pergamentre köszönő leveleket a külföldi partnereknek, még okleveleket az elektromos műveknél. Volt a munkahelyem, de az kötetlen munkaidős volt. Annyira szomjaztam, valamit én is tanuljak ebből a világból, itteni világból, hogy minden kurzus felvettem. Keresztény művészet kurzus, antropológia, pápuák, de sok minden. Hát ezek a fakultatív kurzusok nagyon jót tettek, és akkor a kulturális antropológia a tanárunk egyszer adott egy ilyen elveszőben lévő népekről írjunk. 6 oldal kötelező, és akkor én gondoltam, hogy most jártam a pápua kurzusra, írok én a pápuákról. De mikor leültem, fogyott az idő, írok én a cigányokról, nagy divot adok a cigányokról. Mert ha együtt velük éltünk, jártunk az iskolába. Hát mikor leülsz a papír elé, nem kapcsoltam, hát mi is elveszőben vagyunk. Még itt vagyunk. Elkezdtem egy 18 oldalt leadtam a tanárulnak, de és hát gondolom nehéz volt neki az kézírása. Most mondom, elnézést, nem tudtam befejezni. 18 oldalnál tartott, nem tudtam befejezni. És mondta, tudja mi, Mária, ne fejezze be soha. Az is egy ilyen intőjel volt, hogy elgondolkodjuk ezen. És akkor mondom, evel nekem feladott. Elolvastam, egy panaszkodás volt Istennek. Aztán ezt a címet adtam neki, és csináltam egy ciklust. Panaszkodás Istennek. És így hoztam be annak a világnak az eszenciáját. Hogy mi tartotta meg azt a világot, amelynek nincs magyar iskolája, nincs magyar miséje. Mi tartotta meg? A hite. Az a hit, amely az a világ, jó Istenre volt bízva, a jó Istenbe Mária kultusz volt ad, és magába, mert azok az emberek hittek magukba, hogy én erős vagyok. Én erős vagyok, én jó is tudok lenni. Úgy át tudtak változni, hogy az én gyermekkoromban egy ünnepnap olyan pompás volt, hogy senki nem tudta volna elképzelni, hogy mésnap, munkanap, milyen szegénység van abban a világban. Hát olyan tudás tudásuk volt az átváltozásról, az életről, azzal, hogy mivel van kapcsolatban egy ember, hogy minden annak a világnak volt holdja, volt napja, volt reggele, volt estéje, volt tele. Elképesztő kapcsolatuk volt. A természettel, az univerzummal mondhatom, semmi túlzás nélkül. A mindenséggel együtt éltek. Sokszor el szoktam ott mondani, hogy annyira tudták, hogy én, ha azt lefordítom a művészetbe, akkor azt tudom mondani, és semmi túlzás nélkül, hogy a művészet összeolvadás Istennel. Így éltek. Az ő életük összeolvadott. Főleg egy ünnepnak, ők összeolvadtak Istennel. És voltak olyan keresztanyáim, olyan idős asszonyok, akik olyanok voltak, mintha átláttak volna másik dimenzióba. Hát én úgy gondoltam, táncolnak a két dimenzió között. Olyan csodálatos világot. Én ezt az oldalát láttam. Megtudták az arányokat a profán és a szakrális között. És a szakrálistól soha nem szakadtak el. A profántól képesek voltak, ottul se totálisan, mert mentek egy búcsúra, ott aludtak a templom széléhez, oda bújtak, s ott aludtak, hát nem volt szállás régen, de volt egy kis tarisznácskájukban. Egy fél liter pálinka, egy darab kenyér, vagy egy darab máli. Szóval volt, ha nem még bírnak, szóval nem bízták. Éberek voltak, inkább azt mondom. Éberséggel éltek. Csodálatos világ.
És ezt kell tovább vinni?
Én úgy gondolom, hogy az eszenciáját, mert így a munkámban azt szeretném megfoglalni, eszenciáját annak a világnak, amely így ezek nélkül, hogy templom, magyar mise, magyar iskola nélkül el tudott jönni a 20. századig. El tudta hozni magát úgy. És én állítom, hogy ott nagyon-nagyon sok minden ős magyar dolog volt abban az életben. Ős magyar elemek voltak. Hogy jó Isten tudja, hogy mikor túl úgy hozták. Gyermekkoromban még nem voltak gyógyítások. Menj mámókát az, hogy fújja el a fejedet, öntötték a vízeket, öntöttek pont, nagyon-nagyon sok minden, még az időjárást is. Édesapám újjászlendőkor csinált egy nagy tekenőbe, felosztotta az évet hónapokra, felosztotta az évet hetekre, nem napokra. Felosztotta az évet, és hagymákat összevágott, és hogy teknőcskék osztott, hogy félbe, és azokat lerakta hónapokra hetekre. És aztán a végén elhagyta, és akkor vette a füzetet, és leírt minden hetet, minden hónapban milyen hetek vannak, hogy milyen idő lesz, hogy lesz-e szárasság, lesz eső, és abból tudták az időjárást. A másik időjárás, hogy honnan fúj a szél, hogy a tyúkok hogy viselkednek, a madarak hogy viselkednek, a kutya hogy viselkedik, ezekből tudták meg az időt. Nézték a hódot, milyen az udvara, sok mindenből tudták az időjárás, de mondom, előre is le volt írva édesapámnak, mert ő megcsinálta kalendárt, kalendáriumot. Az is meg volt. Nagyon szép világ volt. És akkor az a világ nagyon tudott hallgatni a sugallatra. Az a világ megérezte a sugallatra. Volt olyan, hogy édesanyám azt mondta, ma nem mentek oda. De miért, mami? Mert úgy rémlik, hogy ma rossz fog történni. És mindig beigazolódott, hogy azon a helyen történt valami baj. Ennyire érezték a természetet, nem csak a természetet, hogy a levegőből, a felső erőktől mindig érezték a sugallatot.
Magyarország, Budapest.
Igen. Ezzel könnyebb volt egy kicsit, mert mikor jöttünk Domokos Pál Péter bácsinak a születésnapja ünneplésére, akkor mindenki azt gondolta, hogy mindenki tud énekelni, tud táncolni. És akkor mi húztuk a vállunkat, hogy behúzottunk a sarokba, nem? És akkor valakik a kobzos kis Tomásék, még nem tudom, kik elkezdtek, akkor mi is bekapcsolódtunk. Aztán a táncval is ugyanígy volt, és őszfelé voltunk, gyermekekvel is meghívtak szintén 90-ben egy gyermekcsoporttól, engem is elhívtak a kísérőnek, és oda jött a Jáki Teodóz. Ő beszélt, ő a Pannonhalmi iskolán zenét tanított, nagyon sokszor hallottuk ott, hogy ő járt Csángoföldre. Atót Kóka Rozi is, ő még valami meséket mondott ott a gyermekeinknek, 40 gyermekkel ott voltunk. És akkor mi is előadtunk egy kis mit a gyerekekkel, és akkor Kóka Rozi, mikor meghallotta, hogy énekelek, és aztán jöttünk is erre az őszi iskola előkészítőre, akkor ott a címét is mindent, hogy meghívom. Meséi között én énekeljek egy-egy éneket. Még akkor ősszel. Még 90 őszén. És akkor meghallottak egy helyen, két helyen, öt helyen. Úgy magától jött az. Egy másik repertoárom volt nekem, amit otthon tanultunk. Nekem mindig ott voltak ezek a szakrális énekek. 92-ben már lemezem is volt, mert a Péter Penca, Anikó Papimbrá, Jászág Népi Együttesnél ott dolgoztak. Ők csináltak egy Django fesztivált. És akkor velük, az ő együttesükkel is, hát a Jártató zenekarral, még a Jászág Népi Együttessel, még Szibériába is voltam. Ez így magától beindult, és aztán nem sokára, aztán a muzsikás is meghívott, ők akkor Márti velük énekelt, Sevestén Márti, és karácsonykor mindig hívtak vendéget, és engem nagyon sokszor meghívtak, és aztán volt egy idő, amikor, de én Mártival aztán nagyon jóba is voltunk, és Márti akart egy külön zenekart, és volt, hogy le kellett menni Erdélybe, meghívtak engem is ilyen ingyen körútra, ilyen jótékonysági körúton turné Erdélybe, és akkor felkértek 4-5 napra, hogy vállalom, és mondtam, igen. És hát ő aztán csinálta a zenekarát, és akkor így cseppentem be, így véletlen, ők hívtak meg, a muzsikást, a Márti együtt ők hívtak meg, és akkor így alakult, hogy én lettem sok évig az énekes, csak végigjárt a Dél-Amerikán kívül mindenhova, egész világba, nagyon szép helyekre, komoly zenei fesztiválokra, mert voltak olyan komoly zenei fesztiválok, hogy magyar népzenével nyitták meg a komoly zenei fesztivált. De nem úgy, hogy magyar népzenével is, hanem magyar népzenével. Nem mondjuk Japánban így volt. Mesterképzőre is jártam ezt. Én szerettem volna folytatni, én a mesterképzőt kitüntetéssel végeztem, azért, mert folytatni szerettem volna. Mindig éreztem, hogy nekem ez egy oldala, ugye, a felkészülésemnek, vagy a készültségemnek az hiányos, vagy én úgy éreztem, hogy nekem még folytatni kell, és emiatt tanultam, úgy, és akkor beadtam a doktoríról is, mert akkor úgy volt, hogy folytatni lehet. Pont abban az évben átment a főiskola egyetemévá, csak az angol nyelvtanárnőm, aki elengedett az angoltól, és elfogadták a román, igen, ő segített is nekem, hogy hibátlan tudjam beadni a témámat. A szakrális művészet hatása az emberiségre. Ez volt a témám. Felosztva 6 évre is kezdtem volna a népművészet, a szakrális népművészet az első fél év, és eljutottam volna máig. És Schrammel ezt nekem kivágta. Pedig a témám is, és kitüntetéssel végeztem, vörös diplomával végeztem a mesterképzőt, hogy tudjam folytatni. És kivágott. És aztán így egy kicsit jobban rákapcsoltam a munkákra, a kiállításokra, de hívtak, nem kellett, de dolgozni, kísérleteztem. Mindenhol voltam, fóliasátor, szóval kísérleteztem nagyon, és én akkoriban, miután végeztem, mivel nem vettek fel a doktorira, akkor rengeteg kiállításom. Az első kiállítás után már több meghívásom volt, de külföldre is. Meghívtak engem Olaszországba, a Kolozs Zoli bácsinak, ott voltak barátai, 56-asak még. És azok a barátok meglátták Kolozs Zoli bácsinál a munkáimat, meghívtak Olaszországba azonnal, nagy kiállítással. Páduába, és az akkor ilyen, aki a katonaságnál vannak, a püspök, nem tudom, hogy hívják. Na, az nyitotta meg nekem, Páduába lett kiállításom. Megint lett Páduába. Akkor lett Esztébe lett kiállításom. Akkor felvettek a Olaszországi Katolikus Egyesület, az 3-400 éves egyesület. Az egy komoly egyesület. Még a irodalmi díjra is az én munkám volt. Szóval Olaszországban engem első füzet, vagy az én munkáimról olaszul jelent meg, és Aosta völgyében, ez Torinótól északra Mont Blancig van egy csodálatos völgy, egy kicsit autonom, és oda minden évben többször meghívtak. Akkor volt föld, a Laguarigione della Madre Terra, egy ilyen a földanya gyógyítása, az egész világról sámánok, mindenféleket, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak, az egész
egész világról. Meghívták egy ilyen, ez a, nem mondom spirituális, így hívták föl, de anyagyógyítása. Dél-Amerikából, Afrikából, Tibetből, Nepálból, Burjáciából, Mongoliából sámánokat. És engem a szakrális témájuk kiállítása. Mert mivel Olaszországban történik az egész, kell legyen keresztény is. Isteni inspirációra, úgy hívták. És akkor én így kerültem be mindig. Akkor ilyen parapszichológia konferencia Torinóba rendszeresen volt, és azokra mindig meghívtak, mert egy ilyen, aki vezette le a Pia Giulia, ezt az egészet megszerette a munkáimat engem, és akkor mindig meghívtak ezekre. Úgy szóval nekem ez erősebb pályám ott kezdődött, és akkor hát még a Falundafa, nagyon sok, akiket mondjuk üldöztek Kínába, ez csodálatos dolgokkal ismerkedtem meg akkor egy, és Olaszországban én indultam, megint két heteket voltam mindig Olaszországban, meghívtak oda több helyre, Vittorio Venetóba, Urbinai kastélyba, nagyon sok helyen voltam, szerették az én munkáimat. Szerintem ezt a jó Isten intézte el, hogy így legyen, megmondom igazán.
Köszönöm. Vörös Sándor tündéri mesejátéka a Holdbéli csónakos. Vitéz László, Molnár András fogadja a nézőket, ki lassan megy, azt csürgeti, rágó